Kedves hallgatóink! Sorstársak gyógyító szeretet a gyászban címmel, a sorstársak tapasztalata hiteles segítség lehet a tovább lépéshez. Műsorainkban szeretnénk felelni, milyen kincset rejt veszteségünk. A gyászolók tanúságtételében felismerhetjük Isten gyógyító szeretetét. A műsor házigazdái Kovács Ferenc diakónus és felesége Kovácsné Trer Mária gyásztanácsadó.
Van élet a halál után?
Van.
Honnan tudod?
Mert tudom.
Honnan?
Csak úgy tudom.
Ebben ennyire biztos vagy?
Biztos vagyok benne.
Tőlem megkérdezte, olyan testvér, aki soha nem találkozott az Úristen szeretetével, éli a maga életét, és azt kérdezte tőlem, van-e élet a halál után? Te mit mondanál erre?
Hát azt mondanám, hogy valaminek lenni kell.
Azt reméled, hogy van?
Én nagyon reménykedem benne, igen, mert nagyon szomorú lennék, ha nem lenne.
Szép jó estét kívánunk minden kedves hallgatónknak. Pap és lelki gondozza a beteg ágynál. Ma esti vendégünk dr. Faragó Artúr atya, Váci Egyházmegye lelki gondozó szolgálatának papi vezetője. Amikor az ember a szenvedéssel, halállal, a gyászsal találkozik, fogalmányabbá válhat az isteni kegyelem befogadására. Pap az Isten embere, aki segít az élet forduló pontjainál. Az életünk legfontosabb eseményeinél. Ezt felismert a Váci Egyházmegye püspöke, és az Egyházmegye nagyobb kórházaiban lelkigondozó szolgálatot hozott létre. Képzett, lelkigondozókat alkalmazkodott e szép szolgálatban. Atya, szeretettel és tisztelettel köszöntelek, Isten hozott közöttünk.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Te hivatásod olyan, hogy nap mint nap szembenézel az élet és a halál valóságával. Talán az esetek egy részében te beszélsz utoljára a beteggel a halál előtt. Ki megosztja veled küzdelmeit, szenvedéseit, fájdalmát, reményét vagy reménytelenségét. Hozzád fordul az utolsó szalmaszálba is kapaszkodó hozzátartozó. Személyes életutadról szeretnélek kérdezni. Hogy lettél pap? Hogy lettél lelkigondozó, kórházlelki? Sőt, még azt is hallottam, hogy még mentőzöl is. Mi volt arra a területre, ahol a testi-lelki krízisbe került emberekkel találkozhatsz?
Én mostanában azt élem át, hogy folyamatosan ilyen szerepek határainál kell ott lennem és tevékenykednem. Ugye úgy is, mint az egészségügyben jelenlévő ember, ugyanakkor pedig az egyházmegyés papsághoz tartozó papi ember, aztán úgy, mint a máltai mentőknél önkéntesként betegápoló, illetve mentőápoló vagyok. Hazajöttünk Csíksomjóról, nagyon szép emlékekkel, élményekkel jöttünk haza, hiszen a máltai mentők ilyenkor nem csak részt vesznek ugye a rendezvény egészségügyi biztosításában, hanem előtte a mentésügyi konferencián Székelyudvarhelyen is tartottunk előadásokat. Én is beszéltem egy kicsikét arról, hogy papként hogyan is kerültem a mentők közé. Én úgy gondolom, hogy ahogy visszatekintek eddigi életutamra, hogy nagyon fontos szerepe volt annak is, hogy magam is voltam beteg, voltam kórházban már fiatalon is, még hogyha nem is nagyon nagy betegségekkel, de amikor 22 éve pap lettem, akkor az első káplani helyemen Vácon ott is rendszeresen jártam be, akkor ugye ismerkedtem még ezekkel a szituációkkal, rendszeresen jártam be a kórház elfekvő osztályára. Ott találkoztam azzal, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk a betegségeinkben, mennyi nyomorúság, mennyi gond van ott az emberekben, amikor éppen betegek. Mennyire jó az, hogyha csak egy együttérző mosolyal odaül valaki az ágy mellé, még hogyha nem is mond semmi okosságot vagy bölcs tanácsokat, de mégis nagyon sokat számít a betegnek.
Ezzel azt akartad mondani, hogy csupán csak a meghallgatás is már egy nagy segítség egy krízisben lévő ember számára?
Egészen biztos vagyok benne. Én vallom azt, hogy nem azért kell oda menni egyházi embernek se, de bármely más segítő foglalkozású vagy szereplő embernek sem a betegekhez, hogy kiossza az észtet, meg a tanácsokat, meg ugye én nagyon okos dolgokat mondjam, hanem ahogyan Jézus is oda ment a beteghez, hogy pont az egyik paptestvérem mondta az elmúlt időben, hogy hát ugye Jézusban az Isten nem azt csinált, hogy leereszkedett hozzánk, meg lehajolt hozzánk, hanem hogy oda jött egy szintre velünk, és hát mi a kórházban ugyanezt tesszük, hogy nem fölé tornyosulunk a betegnek, hanem leülünk az ágya mellé, az ő feje magasságába, a kiszékre, és úgy hallgatjuk meg, és úgy vagyunk ott mellette.
Magyarországon 2010-ben a lakosság csupán fele vallotta magát kereszténynek. Más statisztikai adatok azt mutatták, hogy a magukat kereszténynek vallóknak is mindegy, csak 10%-a gyakorolja heti rendszerességgel a hitét. Viszont a bacillusok, betegségek, a sztrók, az infarktus, a rák, a balesetek nem válogatnak. Mindenkit utolérnek, vagy utolérhetnek előbb-utóbb a kórházban. De csak az úgynevezett jó keresztény emberekhez mész, azokhoz szól a küldetésed?
Tudja, hogyha akarnám, akkor sem tudnám ezt én így kiválogatni, mert amikor bemegy az ember a kórterembe és látott a többi átlagos, mondjuk úgy kinézetű beteg között egy kevésbé átlagosat, aki éppen sír, vagy látszik az arcán valami nagyon mély szomorúság, vagy nagyon nagy fájdalom, de nincsen mellé ráírva az arcára az, hogy ő most vallásos vagy nem, vagy hogy éppen milyen vallású. És hát ugye nyilván az meg furcsa jön neki, hogyha mielőtt elkezdeni megvigasztalni, vagy beszélgetnék vele, te megkérdezném, hogy na aztán maga milyen vallású, mert akkor csak akkor. És hát ugye ahogyan külön mennyország sincsen, ugye a katolikusoknak, meg külön a többi csoportnak, hát ugyanígy a kórházban sincsen ugye külön kórterem, meg külön részünkről sem kiszolgálás, hanem akit találunk, és érezzük, hogy hozzá küld minket a Szentlélek Úristen, hát ahhoz megyünk oda, és próbáljuk segíteni őt abban, hogy talpra tudjon állni lelkileg, talán testileg is, hogy meg tudja találni megint az erőforrását, remélhetőleg az Istenben.
Van egy egész közeli élményem, mikor még csak szó sem hangzott el. Az egyik rokonunk két nappal ezelőtt hunyt el, halálának a napján délelőtti mégben voltam nála. Nem tudott szólni, nem adott életjelt, különösebb azon kívül, hogy légzése az működött. És akkor én úgy éreztem, hogy a karját megérintem, megsimogatom. Semmi extra. És valahol azt éreztem, hogy az a simogatás oda kellett. Van ilyen tapasztalatod neked is, mikor nincs szó, nincs hang, de egy mozdulat szükséges és segít.
Nagyon sokszor gondolom, hogy van, amikor az ember tehetetlenségében próbál, mert hogy más nem tud, mert hogy nincs rá szó, meg hozzászó. Ezért tehetetlenségemben legalább a kezét megfogom. Aztán kiderül, hogy ez nem legalább a kezét megfogom, hanem ez volt az igazi kommunikáció felé. Valamikor pedig eleve arra is érzek indítást, illetve az a helyzet is, hogy hát megsimogatom az arcát, ráteszem a kezem a kezére, és hogy így tudok vele valamiféle kapcsolatot teremteni.
lelkigondozó szolgálat vezetője vagy az egyházmegye összes kórházában. Hogyan működik ez a tevékenység? Úgy fogadták a kórházak, az ápolók, az orvosok ezt a mások által ilyen formában még nem követett kezdeményezést. Ezt ti kezdtétek el először az országban.
Igen, így szervezetten, hogy az egyházmegye minden kórházában ott vannak, hogy csoportosan képeztük ki őket, a lelkigondozóinkat, sőt, ugye a beteglátogató önkénteseinket is. Tehát ilyen egységes rendszer csak nálunk van még sajnos az országban. Bízom benne, hogy több egyházmegyében is szánnak erre időt és embert és pénzt is. Úgy tapasztaltam, hát pontosan ugye nagyon jó volt a fogadtatása az egésznek már ugye az elején. Lassan már ugye történelmünk lesz, hiszen jövőre leszünk 10 évesek. Hát egyházmegye kórház lelkész szolgált, jövő nyáron fogja ugye a 10. születésnapját ünnepelni. Tervezünk is erre külön kis kötetecskét majd összeállítani a betegeinkkel való kapcsolatainkból, kis történetekből, meg hát a munkatársainknak a tudományos munkáiból is. Tehát annak idején is, amikor elvittem a kórházpastorációs tervünket a kórház igazgatókhoz, kivétel nélkül szinte az volt a fogadtatás, hogy egyrészt ugye elolvasták, ugye rászánták az időt, fontosnak tartották, és tényleg egy nagyon fontos, nagyon alapos eszmecsere alakult ki belőle, úgyhogy ki mit tud segíteni a másiknak, kinek hol lesz a helye. Voltak nyilvánvaló meg nem értések is. Sokszor a látszat, legalábbis az elején ellenünk dolgozott, hogy aki nem ismerte ezt a fajta munkát, pedig akkor nyilvánvalóan nem ismeri a szociális munkásnak a munkáját sem, meg a más segítő foglalkozásúikat sem, hiszen mindegyik ugye azt végzi, hogy ami messziről úgy látszik, leült a beteg mellé, és nagyon jókat beszélgetnek. És ugye erre miért kell kiképezni az embert, és ezért fizetést adni. Csak hát ugye ezek a beszélgetések mind olyanok, amiknek a gyakorlatát, a módszerét sok-sok évig tanulja az ember. És nem olyan egyszerű elsajátítani, lehet gyakorolni, meg lehet ugye rátermetnek lenni, de mindenféleképpen sokáig kell ezzel foglalkozni. Sokszor találkoztam olyannal is, hát ez sajnos inkább elsősorban vallásos emberek részéről jött a kevésbé megértés, hiszen ugye a vallásos ember alapvetően egyfajta előítélettel dolgozik, van egy elképzelés, hogy a papnak is mit kell csinálni a kórházban a betegnél, meg a más ilyen segítő embereknek is. Na hát ezek meg nem azt csinálták. És akkor innentől kezdve összedőltek ezek a megszokott sematikus képek, hogy nem az az első, hogy megimádkoztatjuk a beteget, pedig hát ő azt hitte, hogy hát azt fogják ezek csinálni, meg a pap sem egyből azzal kezdő, hogy jól megáldoztatja a beteget, hanem először ugye megkérdez, hogy tetszik lenni. Meg először megbeszéljük, hogy ki az ott a fényképen a kis asztalon, vagy a kis szekrényén. Meg hát, hogy miért tetszik sírni, meg miért is nem jönnek látogatók magához. Hát ugye mindazt, ami valószínűleg sebeket okozott, vagy szomorúságot adott sajnos a betegnek, akikkel találkozunk.
Volt egyszer, amikor azt mondta nekem egy illető, hogy miért fizet a kórház ilyen beszélgetős embereknek, amikor ápolónő hiány van. Inkább vegyenek föl még két ápolót. Kinek? Ki fizet? Hogy van ez?
Ez nálunk ugye úgy van, hogy a Váci püspökség fizeti a lelki gondozókat. Ez egyrészt jelzés akar lenni, hogy az egyház fontosnak tartja a betegekkel való foglalkozást, tehát szánunk erre még pénzt is. Aztán pedig azért is fontos, hogy ezzel ugye a függetlenségünket is jelezzük, hogy nem ugye irányítsák ugye mi munkánkat a kórház részéről, nyilvánvalóan megvan a megfelelő együttműködés. És ugye azért is fontos, hogy ezzel is jelezzük azt, hogy nem akarjuk a kórházoknak a szűkös költségvetéséből még ezt a egy-két embernek is a fizetését elvenni, hanem mi akarunk adni ilyen módon is.
Most itt a következő két gondolat fogalmazódott meg bennem, ahogy így beszéltél. A püspökség által kiképeztetek 16-17 állandó főállású lelki gondozót, és az ő munkájukat még további 50-es nagyságrendű olyan önkéntes beteglátogató segíti, akit szintén kiképeztetek. Egyáltalán miért jó a betegnek, hogy a lelki gondozóval találkozik? Mit ad ez a számára?
Nagyon sok mindent adhat. Nyilvánvalóan először is azt, hogy valakinek ő fontos. Hogyha még nagyon kiszolgáltatott, vagy talán netalántán még esetleg megalázó helyzetek sorozatában lévő betegről is van szó, van, aki próbálja megfelelő tiszteletet visszaadni számára, próbál ugye visszaadni az ő számára megfelelő életteret. Hát, hogy gondoljunk csak például abba bele, most éppen a múlt héten találkoztam talán egy 90 sok éves beteggel, aki életében először volt kórházban. És hát ugye megszokta azt falusi emberkkel lévén, hogy ugye reggel kimegy ilyenkor ugye a kertjébe, ott eldolgozgat, övé az egész félholdas kertje, ott van a ház, amiben ő tesz-vesz, és akkor most ez az egész élettér, ez lekorlátozódik a kórházi ágynak arra majdnem 2 négyzetméterére. És hogyha én megpróbálok neki egy kicsikét visszaadni ebből a régebbi, nagyobb lehetőségeiből, mozgásteréből, akkor azzal már adtam neki erőt, meg kicsike megnyugvás, meg kiindulási alapot. Nagyon jó, hogyha van olyan valaki, akivel meg tudja osztani a kérdéseit, mert éppen azért, mert kevés az egészségügyben segítő ember, maga szakszemélyzet. Sokszor a legalapvetőbb kérdéseket nem tudják föltenni a betegek, vagy nem merik föltenni, és akkor segítünk nekik abban, hogy megbíztatjuk, hogy merjenek kérdezni az orvostól, ápolónőtől, egyáltalán mindenféle kéteit elmondhatja. És hát nagyon fontos, hogy keressünk együtt olyan erőforrást, olyan lelki lehetőséget, amivel aztán ő föl tud épülni betegségéből, lelki bajaiból, egyáltalán ismét vissza tud térni a megfelelő helyére.
Most, mint lelki gondozót kérdezlek, hogyan segíthetsz a nem hívő betegnek a megküzdésben? Mi az, ami segítséget ad számára a talpraállásban, a szenvedés elfogadásában? Elmondta ezt az idős bácsit. Van valamilyen történeted ezzel kapcsolatban?
Most hirtelen, hogy az egyik fiatalember jut eszembe, nem emlékszem már rá, hogy éppen vallásos volt-e, vagy pedig sem, de hát nem igazán vallásos problémája volt, hiszen egy egyszerű baleset után lábadozott a kórházban. Tulajdonképpen igazából csak megfigyelték, és mégis az állapotához nem illően nyugtalan volt, és nehezen kezelhető beteg volt. És hát ugye, amikor oda mentem hozzá, akkor lassan-lassan kiderült, hogy hát most szembesül azzal, hogy miután lassan fog születni a második gyermeke, hogy akkor most már be kellene, hogy nőjön a fejlágya, hogy most ez milyen, hát idézőjelben egy jó alkalom ez a kórházi tartózkodás arra, hogy megint megtalálja az értékeknek a sorrendjét az életében. És hát ugye ezzel segítünk, hogy a fontosabb értékekre tegyünk megint a hangsúlyt az életben. Thank you.
Önök a Magyar Rádió Magyarország adását hallgatják, benne a gyászolóknak szóló Sorstársak című műsorunkat. Pap és a lelki gondozó a beteg ágynál. Vendégünk dr. Faragó Artúr atya.
Mi volt életed legnehezebb, illetve legkedvesebb lelki gondozói története?
Legnehezebb az egy nagyon érdekes, hát nyilván nagyon nehéz helyzet volt, amikor egy olyan beteghez hívtak, aki életmentő nyaki műtéten esett át, mert mint ahogy kiderült a beszélgetésből, a kommunikációból, majd mindjárt mondom, különféle bűntudattól befolyásolva megcsonkította ugye nyelvét, arcát, orrát, és bizony úgy tudtunk kommunikálni, ami hát nem volt azért egy nagyon könnyű helyzet, hogy én ugye beszéltem hozzá, ő értette, és a kérdését, vagy válaszát, mondani valóját a sebéből szivárgó vérrel fölírta a kortelem falára. És ugye ezt kellett ugye megértenem, mert nyilván nem egész mondatokat írt, csak szavakat, ebből kellett kihámoznom azt, hogy most éppen mit szeretne, mire is gondol, meg ugye a mutogatásból, a taglejtésekből. Bizony nagyon nehéz volt, nyilván az, hogy ott mellette tudjak lenni, nagyon-nagyon kellett figyelni, hogy meg tudjam érteni, hogy ő mit csinál, meg hogy miért is mondja azt, mi is indította erre az egészre. Azért úgy tudtuk lezárni a beszélgetést, vagy legalábbis én úgy tudtam magamban lezárni, hogy azt vettem észre, hogy sikerült talán megnyugváshoz segíteni az imádsággal, és hát sajnos, amikor én ott hagytam őt, utána nem sokkal meghalt. Talán ez volt nyilván az utolsó lehetőség számára, ahhoz, hogy tényleg egy kis lelki előre lépés megnyugvása legyen.
Szerint nem a test haláláé az utolsó szó. Van remény még az utolsó órában is. Olyan szépen mondtad el, illetve történt meg.
Jó Istennek a gondviselése nincsen mindig hozzánk kötve, tehát ő azért, hogyha mi nem is érünk oda, vagy elégtelenek is az eszközeink, vagy hát valami emberi gyöngeség, vagy emberi mulasztás miatt ad neki lehetőséget, ad olyan világos pillanatokat, amikor meg tudja bánni bűnét, meg tud térni, oda tudja emelni a lelkét az Istenhez. Jámbor hívő emberek, ugye tudunk szentmisét mondatni a másikért,
igen,
tudunk érte imádkozni, azzal pedig végtelen értékű segítséget tudunk nyújtani.
A betegség, a halál belátható közelessége, az közelebb visz Istenhez, vagy éppen eltávolít tőle?
Találkoztam mind a kettővel már, sajnos ugye olyannal is, hogy még inkább, hát mondhatnánk úgy, hogy elvadította az illetőt a csapásnak, a betegségnek a súlya. Hát én bízom benne éppen, hogy előbb is emlegettük, hogy azért ez nem végleges álláspont, hanem egyszerűen csak a haldoklásának az ilyen eltávolodó fázisa lehetett az illetőnél, és csak volt neki lehetőség ezt rendeznie. De az az általános nyilvánvalóan, hogy amikor ilyen határhelyzethez kerül az ember, akkor elgondolkodik a saját Isten kapcsolatán, saját üdvösségén, még hogyha nem is így fogalmazza meg, mert nem, esetleg nem vallásos ember.
Azon a budapesti plébánián teljesítek szolgálatot, ahol az ország legnagyobb vallási birtokban vagy kezelésben lévő egyházi temető van. És amikor a temetésre felkészülünk, amikor felvesszük, akkor ugye azt a kérdést fel kell tennünk, hogy az elhunyt a halál előtt részesült-e szentségekben. És itt olyan nehéz hallgatni azt, hogy hát olyan váratlanul halt meg. Na és hány éves? Jaj, hát 89. Mióta volt kórházban? Már 1,5 éve. És ebből fakad a kérdésem is. Vajon még a vallásosnak mondott emberek is miért halogatják, hogy papot hívjanak a beteghez?
Egy érdekes tapasztalata szerintem legtöbb papnak, és mindenkinek, akár orvosoknak is, akik foglalkoznak, illetve találkoznak súlyos beteggel vagy halál közelében lévővel, hogy ugye az emberek egyrészt játszmákat játszanak, tehát ugye amikor engem is például hívtak az egyik beteghez, mondta a kedves feleségem még az ajtóban, hogy hát de valahogy úgy beszélgessek már vele, hogy hát valahogy készítsen föl rá, hát ő nem tudja, hogy meg fog halni, hát ugye mi tudjuk a család, de ő nem tudja. Ugye bementem, mondta a bácsi, hogy jaj, de jó, hogy jött atyám, mert hát akkor meggyónék, megáldoznák, meg a betegek szentségét is fölvenném, mert hát én tudom, hogy meg fogok halni, de valahogy a feleségemnek meg nem mondja már, mert hát tudja. És hát ugye ezzel az a baj, hogy egyrészt ugye nagyon szép, hogy hát biztos benne van a féltése is egymásnak, de hát ugye a baj pedig ebben az, hogy amit az utolsó pillanatban el tudna mondani az ember egymásnak, tehát a megbocsátásnak az utolsó szavait, meg a szeretetnek az utolsó szavait, azt így könnyen lehet, hogy elmulasztják.
Egy gyakorlati kérdés van, ez olyan sok embernek a fejében nem világos. Hányszor vehető fel a betegek szentsége, és ki kaphatja meg?
A betegek szentsége, ahogyan most már ugye nevezzük is, hogy betegek szentsége, tehát nem utolsó kenet, többször is fölvehető. Ugye azért van a betegek szentsége, hogy enyhületet adjon, támogatást adjon, erőt nyújtson a betegnek, ebben a szentségben Jézus. Hogyha valaki fölvesz ugye egy súlyos betegségben, akkor, hogyha az a betegsége súlyosbodik, vagy abból meggyógyulva, de legközelebb akár 2-3 hét múlva is megint súlyos betegségbe kerül, akkor ismét föl lehet venni. Tehát az ismételhető, és nincsen úgy időhöz kötve, hogy csak évente szabad fölvenni például, hanem amikor éppen olyan helyzetbe kerül az illető.
Mit tapasztaltál a betegek szentsége kapcsán? Meghal? Meggyógyul?
Hát éppen tartottam az egyik kórház felé, és az ottani lelki gondozón kérdezte, hogy merre járok már, mert hogyha közel vagyok, akkor már nem hív másik papot, mert hát az egyik beteg ugye nagyon-nagyon az utolsó pillanatait, percét élte át, az orvos szerint is, és mindenki szerint. Mondtam, hogy már nagyon közel vagyok, odaértem, oda siettünk az intenzív osztályon a beteghez, fölött neki a betegek szentségét. Hát én is úgy láttam, hogy hát ugye gépeken volt, hogy hát eléggé valóban az utolsó órájában lehet. Egy-két hét múlva, hogy találkoztam én a lelkigondozóval, akkor mondta, hogy hát emlékszem a kedves betegre. Mondtam, hogy igen. Mondta, hogy ó, már azóta régen otthon van, és kapálga békésen a kertjében.
Tapasztaltad-e, hogy egy halálos beteg megvárja akár a legközelebbi hozzátartozót, aki nagyon fontos számára, akár a papot, akár valami fontos ember, aki szeretetet hordoz, vagy akivel kibékülni valója van?
Igen, én ezt nagyon sokszor megtapasztaltam, átéltem, és ugye ezt nem csak én veszem észre, hanem mindazok, akik a betegek körül vannak. Tehát nővérek is nem egyszer hívtak úgy oda beteghez, hogy hát szerintük ő vallásos, hogy imádkozzak egy kicsikét nála, meg betegek szentségét adjam föl, mert úgy nincsen ott a hozzátartozó, nincsenek közelben, mert hogy látják rajta, hogy valamit vagy valakit még nagyon vár, valami még hiányzik. Valamikor valóban a papnak a jelenléte hiányzik, a szentség fölvétele, és hát nagyon sokszor valóban egy-egy családtag, vagy olyan közeli ismerős, akivel még valami kiegyezkedni való van az életében.
Artur atya, köszönjük a kedves hallgatók nevében is, hogy megtiszteltél bennünket, és hogy ilyen őszintén megnyíltál, fiatalon is gazdag élettapasztalatodat megosztottad velünk. Isten áldjon meg és vezessen téged és munkatársaidat e példaszerű szakszolgálatban.
Köszönjük szépen!
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Palánki Ferenc püspök atyát.
Van élet a halál után? Ez egy nagyon nehéz kérdése. Akár hisz valaki, akár nem hisz az Istenben. Mit mondanál?
Nagyon mélyen érinti az embert egy-egy gyász. Átéltem nem is olyan régen, két esztende, hogy az én öcsém meghalt. Fiatalon, 42 évesen, három kicsi gyermeket hagyott maga után. Másfél évig küzdött a rákkal, aztán legyőzte őt a betegség. És hát nagyon sokat imádkoztunk, nagyon sokat kértük a Jóistent, hogy hadd maradjon itt közöttünk, és ő is nagyon bízott a gyógyulásban, de mégis ahogyan én láttam az ő küzdelmét, az ő kereszthordozását, ott volt benne a mélységes hite, hogy nem csak erre a világra tervez. Az embernek nem csak erre a világra kell terveznie. Mai világ sugallja azt, hogy életre valónak kell lenni. Keresztény hitünk meg arra tanít, hogy örök életre valónak kell lenni. Mai világ sugallja azt, hogy életre valónak kell lenni. Keresztény hitünk meg arra tanít, hogy örök életre valónak kell lenni.
Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió Magyarország Sorstársak című műsorát hallgatják. Következő műsorunk, a mai témánk az interneten keresztül meghallgatható, a nap bármely szakában. A műsorunkban felvetett kérdésekre írásban szeretne hozzászólni, e-mailben szeretettel várjuk a következő címen: sorstarsak@mariaradio.hu. Köszönjük, hogy hallgattak minket, és imádkoznak értünk. Mára búcsúzik Kovács Ferenc,
Kovács Réter Mária,
Farogó Artúr.
Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.